Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ezúttal is a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. Kezdjünk azzal, ami mindenkit érdekel az elmúlt órákban, az elmúlt bő fél napban. Az oroszok állítják, hogy 35 kilométernél közelebb egyetlen rakétájuk sem járt az ukrán-lengyel határhoz. Egyre több jel utal arra, hogy ukrán légvédelmi eszköznek is volt szerepe az incidensben. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója Reggeli Monitor című műsorunkban elmondta, nem érdeke az oroszoknak konfliktusba keveredni a NATO-val. Bendazsevszky Anton, posztszovjet térség szakértő arról is beszélt, a minden eddiginél intenzívebb és hatékonyabb keddi csapások több mint 1 milliárd dollárjába kerültek Moszkvának, és bár nem ilyen intenzitással, de a jövőben is folytatódni fognak. A riporter Nagy Károly.
Lengyelország a negyedik cikkei alapján összehívhatja a NATO tanácskozást, vagy mit lehetnek a következő lengyel lépések?
Igen, jelenleg itt tartunk. Lengyelország a mai napra hívott össze egy NATO-s tanácskozást. Ugye ezt abban az esetben, NATO alapokmányra szerint abban az esetben tehetjük meg, hogyha az ország területére nézve valamilyen veszélyes körülmény áll fenn, és ugye hát egy rakétának a becsapódása függetlenül attól, hogy még tart a vizsgálat, még nem tudni pontosan honnan származik, és milyen rakétáról van szó. De függetlenül ettől tanácskozás fog történni, de én azt gondolom, hogy a NATO részéről mindenképpen kellően óvatosan fognak eljárni, és kerülni fogják további eszkalációt. Tehát én inkább arra számítok, hogy a döntések alapján mondjuk növelik a készültségi szintet, vagy az ellenőrzést a lengyel-ukrán határon, de nem fognak tenni olyan lépéseket Oroszország irányába, amelyek esetlegesen további eszkalációt szolgálnák, én ezt kizárnám. Ugye ami a híreket illeti, eddig csak meg nem erősített információ, csak meg nem erősített hírek vannak, hogy tart még a vizsgálat. Ma reggel az egyik amerikai lap belső amerikai forrásokra hivatkozva azt állította, hogy ez egy ukrán légvédelmi rakéta, amely Lengyelország területére csapódott. Tehát ugye tegnapi napon közel 100 orosz rakéta indult útjára ukrán célpontokkal szemben, és több mint 60 vagy 70 esetben ezeket az ukrán légvédelem leszedett. És elképzelhető, hogy az ukrán légvédelemnek egy ilyen rakétája, amely ugye orosz rakéta ellen indult el, ez csapódott végül lengyel földre. Egy másik hír Lengyelországból, megint csak majdnem erősített információkra hivatkozva, ők azt mondják, hogy ez éppen egy orosz X-101-es rakéta volt. Ebben az esetben én is azt gondolom, hogy kizárhatunk valamiféle szándékosságot, hát a lengyel szántóföldeket nem valószínű, hogy megcélozták volna az orosz rakétát, ráadásul 13 millió dolláros rakétáról van szó. Inkább, ha valóban orosz rakéta, akkor inkább arról van szó, hogy az ukrán légvédelem sikeres volt, és leszette ezt a rakétát, így csapódhatott Lengyelország területére. Tehát én a szándékosságnak a körülményeit Oroszország részéről kizárnám, nem érdekeltek egy újabb front megnyitásában, nem érdekeltek egy NATO-val szemben történő konfrontációban. Hát látszik, hogy az ukrán háborút sem tudják megfelelően kezelni, folytatni, nyilván nem szeretnének egy újabb konfrontációt indítani.
Beszéljünk még arról, hogy kiterjedt csapássorozat volt újra civil infrastruktúrákra, energetikai rendszerekre, és hát bár a légvédelem jó sok rakétát meg kamikáze drónt leszedett ukrán részről, de hát azért voltak ott találatok. Erre számíthatunk a következő időszakban? Tehát ezt próbálja meg tél beálltáig Oroszország, hogy energetikailag megbéríteni Ukrajnát, és akkor esetlegesen így operálni?
A cél világos, a cél ez lehet, igen, kiiktatni Ukrajna energetikai rendszerét, és ezáltal egy külön nyomást gyakorolni az ukrán kormányra, hiszen hadászati értelme nem sok van, az ukrán haderőt rakétatámadások nem fogják megállítani. De egy nyomás gyakorlásnak viszont nagyon is jó, hiszen ha az ukrán lakosság nagy része rendkívül nehéz életkörülményekre kerül, hát fűtés, víz, áram nélkül marad, ez nyilván nyomás gyakorlóan hat az ukrán kormány, az ukrán vezetés irányába, hiszen arra kényszeríti őket, hogy mindenképpen tegyenek valamit a helyzet rendezése érdekében. Azt, hogy képesek lesznek erre, én azt gondolom, hogy ilyen tömegesen, ennyire fókuszáltan nem. Ezek a rakéták, amelyekről tegnapilag beszéltünk, Oroszország legfejlettebb rakétái, pontosan a második legfejlettebb rakétái, ott vannak még a hiperszonikus fegyvereik, amelyekből csak 2 tucat darab célzott legyártása a hírek szerint. De ezek az X-101-es rakéták hasonló paraméterekkel rendelkezőti fejlett fegyverek, rendkívül pontosak, 1-2 méteres szórásban érkeznek, viszont nagyon drágák, és kevés van belőlük. Nem véletlen egyébként, hogy a háború folyamán Oroszország nem lőtte el túl sokat ezekből a rakétákból. Hát vannak becslések, miszerint Oroszország most ugye egyetlen nap alatt annyit lőtt el, mint korábban hónapokon keresztül összesen. Ugye közel 100 rakétáról van szó, gyors felszámolással, hogyha ugye tudjuk, hogy 13 millió dollár egyetlen egy rakéta ebből az legdrágább rakétája Oroszországnak. Ugye ha kiszámoljuk, akkor kiderül több mint 1 milliárd dollár költött Oroszország egyetlen egy nap alatt erre a támadásra. Nyilván ez sokszor napokon keresztül megtenni nem lehet. Sem ugye pénzügyileg nem, mert hát elég megterhelő. Másrészt pedig ezzel ugye a saját stratégiai tartalékaikat szabják ki. És egyébként, ha megnézzük az elmúlt egy hónapot, ugye az ukrán energetikai rendszer elleni támadás nem újdonság. Október 10-e óta próbálkozik vele Oroszország, de akkor nem ezekkel a rakétákkal próbálkozott, sokkal pontatlanabb fegyvereket használt, és olyan rakétákat, amelyeket könnyebben tudott leszedni az ukrán légvédelem. Ugye az is károkat okozott az ukrán rendszer számára, energetikai rendszer számára, de egy hónap alatt mintegy az ukrán energetikai potenciál 30-40%-át tudták ellehetetleníteni, vagy megakadályozni, miközben ezzel a koncentrált támadással azért a jelek szerint sokkal nagyobb akár. És még egy gondolat, olyan célpontokat támadnak az oroszok, amelyeket nagyon nehéz felvédeni, hiszen ugye mondjuk a hőerőműveket, nagyobb egységeket, központokat könnyebben védik az ukránok, de mondjuk az elosztó állomásokat, a transformátorokat az egész ország területén lehetetlen megvédeni. És pontosan ezeket a célpontokat támadják az oroszok, hetekre vagy hónapokra kiiktathatják ugye ezeket a csomópontokat, és ugye ezzel lesz sokkal nehezebb védekezni, ezt látják jól az oroszok is.
Az elmúlt percekben Bendázsevszki Anton posztszovjet térség szakértőt hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy a várakozásoknak megfelelően tovább lassult a magyar gazdaság a harmadik negyedévben. A K&H Bank vezető elemzője szerint negatív meglepetésként értékelhető a 0,4%-os GDP csökkenés, ami a második negyedévhez képest következett be. Éves alapon, főleg a bázishatásnak köszönhetően még 4%-kal bővült a magyar gazdaság, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Várhatóan az év végén, a negyedik negyedévben felerősödnek a negatív hatások, és a magyar gazdaság technikai recesszióba süllyed. Németh Dávidot Lakatos László kérdezte.
Tovább lassult a harmadik negyedévben a magyar gazdaság. Ez gondolom várható volt, de semmiféle meglepetést nem okozott.
A lassulás önmagában nem okozott meglepetést. A fő kérdés az az volt, hogy átfordul-e már a harmadik negyedévben a gazdaság a negatív tartományba az előző negyedévhez képest. És hát sajnos ez megvalósult, hiszen 0,4%-kal zsugorodott a harmadik negyedévben a második negyedévhez képest a gazdaság. Hogy ez az eleme azért egy pici meglepetést tartogatott, de az, hogy lassul a gazdaság, az egyértelműen várható volt.
Viszont éves szinten még egészen jól állunk, hiszen 6% fölötti GDP növekedés van éves szinten még.
Éves szinten még kedvező, de ez elsősorban az alacsonyabb bázisnak köszönhető, illetve egy statisztikai áthúzódó hatásnak, hiszen hogyha idén nem nőtt volna a gazdaság, akkor is az idejében az éves növekedési dinamika 2,7-2,8% lenne. Ehhez képest az első két negyedében, különösen az első negyedében még nagyon ütemes volt a gazdaság pörgése, úgyhogy ez az, ami még az éves növekedési dinamikát ilyen magas szinten tudja tartani.
És ez a teljesítmény hogyan állt össze? A gazdaság különböző szegmensei hogyan teljesítettek ebben az időszakban? Ugye nyár volt, gondolom a turizmus az fölfelé húzta a számokat.
Hát ezt még pontosan nem látjuk, hogy mik azok, amik hajtották a harmadik negyedében is a gazdasági növekedést. Ugye vannak havi adataink bizonyos szektorokról. Ebből az látszódik, hogy például az iparnak még volt lendülete. Itt elsősorban az látszódik, hogy a megrendelések állománya az magas szinten volt, és ezt az ipar nem tudta kiszolgálni a korábbi időszakokban, volt egy lemaradás, és ez az, amit még éppen bepótol. Emellett az építőiparnak is még a nyár folyamán komoly megrendelései voltak. Itt az állami megrendelések is még pörök projektek, illetve a lakossági beruházások is. Emellett pedig vannak olyan nagyobb külföldi fejlesztések, amik ipari épületek beruházását vagy építését igényli, úgyhogy ez is húzta még fölfelé a gazdasági növekedést. Tehát emellett a szolgáltatás is biztos, hogy hozzájárult, hiszen nagyon sokan a nyáron utaztak. Az elmúlt években a koronavírus alatt némiképp korlátolva volt a mozgási lehetőségük, ezeket most azért sokan elkezdték bepótolni, úgyhogy ez is biztos, hogy hozzájárult még a gazdasági növekedése.
Ez viszont olyan szempontból nem túl jó hír, hogyha mindez arra volt elég, hogy 4%-kal csökkenjen a GDP, akkor a következő negyed évben borítékolható már a technikai recesszió.
Hát ez sajnos így van, igen, tehát az utolsó negyed évben szinte biztos, hogy ismét zsugorodni fog a gazdaság, és ezáltal technikai recesszióba kerül az ország. Itt amiben még lehet bízni, hogy az ipar az utolsó negyed évben azért nem fog teljesen leállni, hiszen a szeptemberi adatok is azt mutatták, hogy a megrendelés állomány még növekedett, úgyhogy ezeket még le fogják gyártani az ipari cégek. Ahol már egyértelműen negatívabb a kép